Isten igéjét Márk evangéliumából fogom olvasni, 9. rész 50. versében. Márk evangéliumából olvasom Isten igéjét, 9. rész 50. verséből. Picit várok, hogy megtalálja az, aki keresi. Tehát Márk evangélium, a 9. rész 50. vers. Jó a só, de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt neki? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással. Köszönöm neked, Uram, hogy te ezen a mai napon a békességről akarsz nekünk beszélni, amely bennünk és amely közöttünk van, amelyet te kimunkáltál, amelyet te elhoztál. Add, Uram, hogy ezt most meg tudjuk érteni, ahogyan énekeltük, nyisd meg ajkunk, szívünk, szánk, add, hogy be tudjuk fogadni, Uram, a szelíden belénk oltott igét, hogy ne kelljen neked kényszeríteni minket, mint az összvért, amelynek szorítani kell az állát, hogy ne kelljen békesség nélkül tengődjünk ebben a világban. Irgalmasságodban bízunk, amikor ezt kérjük tőled, mert mi önmagunktól semmit nem tehetünk, de tudjuk, hogy te cselekszel bennünk, általunk, közöttünk, és erre vágyik most a mi szívünk. Amen. Foglaljuk helyet. Ha kicsit olyan gyűrődnek tűnik az ábrázatom, akkor nem azért van, hogy haragszok valakire, hanem egy betegség kezdett el gyötörni, és reggel arra ébredtem, hogy lázas voltam, meg mindenféle rosszulét környékezett. Aztán arra gondoltam, hogy majd Kálmán testvért felhívom, hogy nyújtsa már meg az imaórát, és hogy legyen egy szép ige hirdetés abból. Aztán az Úr azt mondta a szívembe, arra bátorított, hogy most nem neked kell majd erőlködnöd, nem neked kell majd szolgálnod, hanem én szolgálok feléd, és fel fogsz üdülni a testvérek között. Na hát eddig is ez történt, és ezután is remélem, hogy az Úr valamiképpen majd ezt fogja munkálni, mert emiatt jöttem el csupán. Hát már az üdített, amikor Kálmán felolvasta az igét, és aztán beszélt arról, hogy az Isten országában bizony van békesség, mert én is erről szeretnék beszélni, Isten ezt helyezte a szívemet, és ezt az igét hoztam a testvérek közé, a békességet. Na nézzük csak, hogy mi is ez a hasonlat. Azt mondja az Úr Jézus, hogy jó a só, de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt neki? Legyen bennetek só. Több helyen előfordul a só a Szentírásban, amelyet akár az Ószövetségben emlegetnek Isten emberei, akár az Új Szövetségben emlegetnek Isten emberei, és előfordul ez az Isten tiszteletben is, mert minden áldozati állatot sóval kellett megsózni, és előfordul a hétköznapi életben is, hát ezt nagyon jól tudjuk. Talán vannak olyan fűszerek, amelyek bejönnek a divatba, aztán kimennek a divatból, nem tudom, mert a konyhaművészetnek csak az utolsó fázisát ismerem, amikor el kell fogyasztani az elkészült ételt. De a só az évezredek óta ott szerepel. Tehát az nem bejön a divatba, nem kimegy a divatból. Azt Jézus is ismerte, lehet, hogy a borsot azt nem ismerte, vagy a kakukkfüvet, de a só az egy alapvető étrend kiegészítő, vagy étel ízesítő volt. Évezredek óta így van ez, és tudta az Úr Jézus, hogy egy ilyen fűszert kell kiválaszon, amit mi is nagyon jól ismerünk. Hogy mit jelent a só? Hát sokfajta értelme van, tartósítószerként is használják, ízesítőszerként is használják, fertőtlenítésre is használják. Én most nem megyek ebbe bele, mert egy kicsit ez kémia óra lenne, és nem értek a kémiához. De egy népmese jut eszembe, az egyik magyar népmesében láttam egy olyan epizódot, amelyben a király megkérdezte a három lányától, hogy melyik őtök szeret engem a legjobban. És hát ugye a lányok mondtak szebbnél szebb hasonlatokat, hogy ők hogy szeretik az apukájukat, és a királynak a szíve megolvadt ettől, és hát a legkisebb kislány azt mondta, én úgy szeretem király apámat, nekem azt jelenti király apám, mint az ételnek a só. Hát a király megharagudott, hogy ilyen közönséges dologgal jössz te elém, mikor a testvéreid olyan szépeket mondtak, takarodj a színem elől, nem is akarlak látni. Na ugye eljött a legnagyobb lánynak a lakodalma, megterítették a finom ételeket, feltállalták, terítve volt az asztal, és a legkisebbik lány azt kérte a szakástól, hogy az apja ételében ne tegyen sót. Elkezdett bosszankodni a király apa, hogy hát nincs ebben az ételben só. Hát hogy lehet ezt így megcsinálni? Hát ez így ehetetlen, ez így fogyaszthatatlan, írtó méregbe gurult. És akkor a kislány megszólalt, na látja édesapám, mennyire fontos az ételnek a só, az én életemben édesapám ugyanolyan fontos. És akkor a király apa szíve megolvadt, magához ölelte a lányát, te szeretsz engem a legjobb a kislány. Na hát, az a só, amelyről az Úr Jézus Krisztus beszél itt, az egy ennyire fontos a mi életünkben. És azért választottam ezt az igét a többi sós ige közül, mert ez az ige megmutatja, megmondja nekünk, hogy mi ez a só, miben áll. Elinkadja és így szól, legyen bennetek só, és legyetek békében egymással. Hát éppen az Isten országának az a jellemzője, alapvető tulajdonság, amiről Kálmán testvér is beszélt, amit keresünk. És ez a békesség az, amely az akkori tanítványokat is sóvá tudta tenni, hogy hassák át a környezetüket. Tehát a sónak az a lényege, hogy ugye feloldódjon, áthassa azt a közeget, amelybe került. És azt mondja az Úr Jézus, hogyha nincsen bennetek ez a só, akkor elveszítitek az ízeteket. És a sót azt mivel sózzák meg? Ahhoz hogy lehet hozzájárulni, hogy egy ízét veszített sót megsózzanak? Hát amikor éppen maga a só veszített el az ízét, akkor azon már nem lehet segíteni. Ha a leves sótlan, sót teszünk bele. De ha a só lesz sótlan, mit teszünk bele? Ezért mondta az Úr Jézus, hogy itt nincsen más segítség, itt ti vagytok a segítség. És ennek a világnak arra van szüksége, hogy ti békességben legyetek egymással, és amikor békességben vagytok egymással, akkor tudjátok betölteni azt a küldetést, amelyet én rátok bíztam. Marika ezért imádkozott, de sokszor elhangzik többünk ajkain, segíts Uram, hogy betölthessem az én küldetésemet. Családomban, gyülekezetemben, városomban, országomban, és ehhez az kell, hogy békesség legyen először is bennünk, azután békesség legyen között. Na most nézzük csak meg, hogy ez a békesség hogyan alakult a Péter apostol életében, meg hogyan alakult a János apostol életében. Mert ők nem annyira békés szándékkal követték mindig az Urat, és most erről fogunk először olvasni, hogy néha hogyan tudtak ők viselkedni, már az Úr Jézus követeként, de nem igazán sóként. A Máté evangéliumának 16. részében, a 21. verstől olvasom az igét. Ettől fogva kezdte Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól, és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni. És Péter előfogván őt kezdte feddeni, mondván, mentsen Isten Uram, nem eshetik ez meg te véled. Ő pedig megfordulván mondta Péternek, távozz tőlem, Sátán, bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Hát egy elég kemény megnyilatkozása ez az Úr Jézusnak. Tulajdonképpen egy lelki gondozói közösség volt ez, amiben beleláttunk most. Az Úr Jézus az ő tanítványaival 3 éven keresztül jár, kell, tanít, gyógyít, és mindig oda nyúl a tanítványoknak a lelkéhez, az életéhez. A tanítványság az egy ilyen dolog, hogy az Úr Jézus belenyúl az életünkbe, és a testvéri közösségben, amelyben élünk, mi is, mint Isten tanítványai, mindig vannak súrlódások, ütközések, érintkezések, egymás megkeserítése, megbántása, egymás erősítése, vigasztalása. Hát ez itt sem történt máshogy. Egyszer valakivel beszélgettem egy hívő atyafival, és azt mondta nekem, hogy mikor szóvá tettem az életében valamit, hogy beszéljünk erről, az én életemben nem avatkozhat bele senki. Hát mondom, az Úr Jézus beleavatkozhat. Az igen, de emberek nem. Hát de mondom, az Úr Jézus azt mondta, hát az ő igéjében Isten kijelentette, hogy például hallgassatok előjáróitokra. De ezt akkor már Isten beleavatkozott az életembe, mert azt mondta, hogy hallgass erre az emberre. Akkor már nem emberre hallgatok, hanem Istenre hallgatok, mert Isten bízta meg azt az embert azzal, hogy menjen oda hozzá. Na most én úgy látom, hogy amit én mondok, azt mint Isten követem mondom neked, és nem az életedbe akarok avatkozni, hanem segíteni szeretnék. Elzárkózat. Az ilyen embert nem lehet tanítani. Az ilyen ember azt vesz magához, amit akar, azt dob el magától, amit akar, nem alkalmas a tanítványságra. Na most Péter életébe elég keményen beleavatkozott a lelki gondozója, talán a legkeményebb kifejezés ez az egész Szentírásban, amit Isten népe közül valakinek mond az Úr, hogy távozz tőlem, Sátán. Úgy gondolom, hogy ha valami hasonló eset történne a gyülekezetünkben, és bárki ezt mondaná a másikra, hogy távozz tőlem, Sátán, akkor úgy gondolom, hogy az nem annyira szolgálná a békességet. És mégis azt mondja az Úr Jézus, hogy az én atyám a szőlős gazda, és eljön, és amely szőlő gyümölcsöt terem, azt megmetszi az én atyám, hogy még több gyümölcsöt teremjen. És olyan jó ennek átadni magunkat, olyan jó ennek engedni, jöjj atyám, metszed az én életemet. Miért kellett metszeni ennek a Péternek az életét? Azért kellett metszeni, mert túl buzgó volt. Túl buzgó módon szerette az Úr Jézust. És ez egy idegen lelkület volt. Ez nagyon jónak és nagyon szépnek tűnt, de ez tulajdonképpen egy idegen szellemiség volt, amelyet ő a Sátántól vett. Hát előtte nem sokkal veszi az atyától a kijelentést. Tehát nem azt jelenti, hogy benne lakozott a Sátán, hanem azt jelenti, hogy hatott rá. Mert az Atya is tudott ráhatni, és azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És az Úr Jézus folytatja, hogy na, ha én vagyok a Krisztus, az élő Isten fia, ezt most már látjátok, akkor elmondom nektek, hogy ez mit jelent. És elmondta, hogy én meg fogok halni, szenvedni fogok, bűnösök kezébe fogok adatni, de én harmadnapon fel fogok támadni. És akkor Péter azt mondta, hogy nem eshetik meg ezt a veled. Hát testvérek, az egy alapszabály a hívő életben, hogy nem az a jó, ami jól esik, hanem amit Isten ad, ez a jó. Hogyha az Úr Jézusnak ez volt az útja, akkor ez így volt jó. Hát Péternek is így volt a jó. De Péternek ez nem esett jól, és elkezdett ezzel vitatkozni, perlekedni, és nem Isten szerint vitatkozott és perlekedett, hanem az ördög szerint. De van egy nagyon fontos dolog. Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy Péter, menj el innen most már. Amikor találkoztam veled a tóparton, azt mondtad, hogy eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Hát tényleg bűnös vagy, úgyhogy most már elmegyek. Te maradj itt, vagy te menj el, végeztünk. Nem ezt mondta az Úr Jézus, hanem azt mondta, távozz tőlem, Sátán. Mint amikor a gyereknek kiporolom a fenekét, hogy távozzon belül az a rossz csontság, meg az az engedetlenség, de nem tagadom őt ki. Hát így akarta leporolni az Úr Jézus Péternek a lelkéről ezt a fajta hamis szellemiséget. Egy hamis szellemiség felütötte a fejét Jézus egyik követébe. És Jézus nem hagyja szó nélkül. És a Jelenések könyvében is erről olvasunk, hogy annak a 7 gyülekezetnek ír az Úr Jézus egy levelet János apostolon keresztül, és abban megítéli azokat a dolgokat, amikkel nem ért egyet. Nem azt mondja, hogy ti nem vagytok gyülekezet, hanem azt mondja, hogy nem jó gyülekezet vagytok. Nem azt mondja, hogy nem vagytok gyermekeim, hanem azt mondja, hogy nem jó gyermekek vagytok. De ebben van egy nagyon fontos dolog, vállalja Jézus Pétert. Ilyen keményen kell, hogy szóljon hozzá. Téged a Sátán fel tud használni. De vállallak téged. János hasonlóképpen jár. A Lukács evangélium a 9. részében olvasunk tőle is egy megmozdulást. Az 51. verstől. János 9:51. Történt pedig, mikor az idő elközelgetett, hogy ő felvitessék, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. És követeket küldött az ő orcája előtt, és azok elmenvén bementek egy samaritánus faluba, hogy neki szállást készítsenek. De nem fogadták be őt, mivel hogy ő Jeruzsálembe megy. Mikor pedig ezt látták az ő tanítványai, Jakab és János, mondták, Uram, akarod-e, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és megemészze ezeket, mint így és is cselekedett? De Jézus megfordulván, megdorgálta őket, mondván, nem tudjátok, minél mű lélek van ti bennetek. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. Elmentek azért más faluba. Ez egy nagyon szép történet. Na most Jézus részéről szép. De a János és a testvére részéről nem szép. Ezek is úgy buzgolkodtak az Úr Jézus mellett. Péter apostollal szemben Jánosnak egy egészen szelíd lelkülete volt, na de ő is afelé nyilvánult meg szelíden, akifelé jól esett neki így megnyilvánul. És amikor látta, hogy az Úr Jézus fenyegetés éri, valamilyen baj éri, mert ugye a samáriaiak meg a zsidók ki nem állták egymást, egy komoly zsidó volt, aki szerette a samáriaiakat, ez az Úr Jézus volt, és mivel nem fogadták be ezek a samáriaiak, ezért úgy haragra gerjedtek. Jánosban is volt egy ilyen hamis indulat. Méghozzá, amíg Péter védte az Úr Jézust, addig János el akarta pusztítani azokat, akik az Úr Jézust fenyegették, vagy bántották, vagy megsértették tiszteletlenül, illetlenül. Tehát azért ez egy komoly, ez egy nagyon komoly, hamis szellemiség volt a Jánosnak a szívében. És itt is az Úr Jézus nem azt mondja, hogy János, menj el innen most már, hallgatni se bírlak. Hanem azt mondja az Úr Jézus, hogy azért jöttem, hogy én szolgáljak. Azért jöttem, hogy az életemet adjak. Nem azért jöttem, hogy én bárkit elveszítsek, hanem azért, hogy megmentsem az életét. Nem is tudod, hogy minél mű lélek van benned. Hát testvérek, mi is járunk így. Ott vagyunk az Úr Jézus követeiként, és fel tud minket használni a sátán. Ott vagyunk az Úr Jézus követeiként, és idegen lelkület van bennünk. Nem is tudjuk, nem vagyunk ezzel tisztában, hogy mit is mondunk. Hogy milyen élet zajlik abban a samáriai faluban. Hogy mire van azoknak szükségük, hogy hogyan élnek, hogy milyen társadalom van. Húzzuk le a rolót, küldjünk rájuk tüzet, és akkor vége van, nem zavarják a vizet. Hát az Úr Jézus nem ezért jött. És testvérek, amikor bennünk ilyen dolgok feltámadnak. Nem bennünk lakik a sátán, csak elkap minket egy helytelen indulat. Nagyon nyájas lehet az a helytelen indulat. Mert a Jánosé az egy olyan durva volt. Pusztítsuk el őket. De Péter, jaj, hát nem szabad, hogy ez megtörténjen veled. Hát Isten mentsen, Uram. Ne is beszélj erről. Akár nyájas formában, akár durva, agresszív formában, ez egy helytelen lelkület. És az Úr Jézus ezt nem hagyja szó nélkül, és nagyon jól teszik, hogy nem hagyja szó nélkül. És az Úr Jézus ki akarja ezt munkálni, át akarja formálni az ő tanítványainak a szívét, a lelkét, a gondolkodásmódját, és testvérek, egyben tartja a tanítványokat. És itt most ez a lényeg, ez a fontos, amit ki akarok emelni, hogy az Úr Jézus vállalja Pétert is, vállalja Jánost is. És nem azt akarja, hogy menjenek szabadságra, gondolkodjanak el, aztán ha megjavultak, akkor jöjjenek vissza, hanem azt akarja, hogy maradjanak egy közösségnek a tagjai, és vegyék komolyan, amit ő mond. És az Úr Jézus így formálja a lelkeket, hogy közösségben. Egyénileg is, de közösségben egyénileg. És összetartja őket, egy csoportként kezeli őket, nem hajtja őket szét, nem zavarja el egyik őket se, kiválasztotta őket, és elkezdi az ő lelküket kimunkálni, mint ahogy a gyémánt követ, amely alaktalan, de nagyon kemény és nagyon nehéz megmunkálni, az ékszerész kimunkálja, és egy gyönyörű ékszer lehet abból. Hát ezt a munkát látjuk itt, amikor Péter feddi az Úr Jézus, és amikor János dorgálja. Van itt még a Márk evangéliumának 9. részében egy másik igevers is, amit fel akarok olvasni, 33. verstől. És elment Kapernaumba. És odahaza megkérdezte őket, mifelett vetekedtetek egymással az úton. De ők hallgattak, mert egymás között afelett vetekedtek az úton, ki a nagyobb. És leüldén odaszólította a 12-t, és mondta nékik, ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között az utolsó, és mindeneknek szolgálja. És előfogván egy gyermeket, közéjük állította azt, és ölébe vévén azt mondta nékik, aki az ilyen gyermekek közül egyet fogad be az én nevemben, nem, aki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be. És aki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elbocsátott. Pipiskedtek a tanítványok. Mint a gyerekek, az enyém, amikor kezdte a második utolérni az elsőt, mert jobban nyúlt, és akkor úgy pár hetente mondtuk, na nézzük csak meg, hogy elhagytam már Lalika Mónikát. És mindig rájuk kellett szólni, ne pipiskedjél, hát nem tudjuk így megnézni. Mindig az volt a sikk, hogy én vagyok a nagyok. És akkor rájöttünk, hogy itt csalás van, álljon meg a menet. Állj a talpadra rendesen, ne pipiskedj. Érdekes, egyik sem csinált azt, hogy berogyasztotta a térdét. Mindegyik nagyobb akar lenni, testvérek, ez egy emberi reflex. Ez az édenkerti bukás óta van bennünk. Nagyobbak akarunk lenni. És a sátán ilyen, hogy bele akar ülni az Istennek a királyi székébe, Isten gyanánt mutogatván magát, hogy mondja Pál apostol, hogy lesz majd egy ilyen időszak, amikor az emberek a sátánt fogják Istenként imádni, mert a sátán pipiskedik, és próbál nagyobb lenni. Hát ezzel kezdődött az egész lázadás, hogy fel akart hágni az Istennek a trónjára. És ez a lázadás, ezt a lázadást kapta el, mint egy fertőző betegséget. Éva, Ádám. Olyanok lesztek, mint Isten. Jó! Nem azt mondták, hogy én ember vagyok, én ember maradok, jó, nekem így az én Istenem lábaival. Jó, leszek olyan, mint Isten. Miért ne? És akkor elkezd az ember pipiskedni. Na, ezek a tanítványok is elkezdtek így növekedni, a maguk szemeiben nagyon jól ment minden. Ott volt bennük a hamis lelkület, a hamis szellemiség. Az egyik attól akarja megóvni az Úr Jézus, amiért jött. A másik meg tüzet akar kérni egy egész falu népére. Ott van bennük ez a bűn, ez az engedetlenség, ez a lázongás, ez a hamis szellemiség, és akkor útközben azt mondják, te figyelj csak Péter, tudod ám, hogy én azért jobban szeretem az Urat, mert te azt mondtad az Úr Jézusnak, hogy Isten mentsen, de én tudom, hogy meg kell, hogy halljon. Na mit beszélsz te itt, János? Hát te meg tüzet akartál kérni a samáriai falura. Az nagyobb bűn, mert én csak az Úr Jézust akarom megmenteni, de te meg pusztítani akarsz. Hát te nagyobb bűnös vagy, mint én. Te vagy a nagyobb bűnös. Hát ki tudja, hogy vitatkoztak. Amikor meg az Úr Jézushoz gyerekeket akartak hozni, akkor azt mondták, ne fárasszátok a mestert. Hát mi vagyunk az Úr Jézus mellett. Mi járunk vele. Mi vagyunk az ő közelében. Mert mi nagyok vagyunk. És hagyjátok ezeket a csimotákat, vigyétek innen el, ne fárasszátok ilyen dolgokkal a mestert. Olyan nagyra tartották magukat, hogy nem tudtak már lefele nézni. Nem vették észre a kicsi dolgokat. Nem vették észre azt, hogy a gyermekeket nagyon szereti az Úr Jézus. Nem vették észre azt, hogy a gyermekek angyalai mindenkor látják az Isten arcát a mennyben. A kicsinyekkel már nem tudtak törődni. És mit mond az Úr Jézus? Azt mondta az Úr Jézus, hogy majd külön állítja a kecskéket és a bárányokat. És akkor azt mondja majd a bárányoknak, gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, ami a világ teremtése óta el van készítve a számotokra. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, beteg voltam, meglátogattatok. Mikor, Uram? Olyan bárány ártatlansággal. Hát nem is találkoztunk veled. Ha egyel megcselekedtétek a kicsinyek közül, velem cselekedtétek meg. Azonosítja magát az Úr Jézus a kicsinyekkel, és a másik csoportnak azt mondja, beteg voltam, nem látogattatok meg, mezítelen voltam, nem adtatok rám ruhát, fogoly voltam, nem jöttetek el hozzá. Uram, mikor volt az, hogy fogoly voltál és nem mentünk el hozzá? Ha egyel nem cselekedtétek meg a kicsinyek közül, velem sem tettétek meg. Testvérek, az Úr Jézusnak nem lehet pedálozni, nem lehet nála bevágódni, az Úr Jézusnak nem lehet tetszetősködni, az Úr Jézusnak szolgálni kell. És azt mondja az Úr Jézus, hogy itt, aki közöttetek első akar lenni, az kezdjen el a szolgálatot. És akkor azt mondta ezzel a Péternek, hogy te Péter, ha te akarsz lenni a nagyobb, akkor szolgáljál a Jánosnak. De hát az egy gazfickó, nem baj, szolgálj neki. Hát te is gazfickó vagy, de téged se zavartalak el, őt sem zavarom el. Szolgálj neki. János, szolgálj a Péternek. Ennek, aki nem akarja, hogy betöltsd a küldetésed, pedig meg van írva a Zsoltárokban, meg Mózesnél, a prófétáknál, hogy meg kell halljál. Hát ezzel álljak én szóba, e felé szolgáljak, hát kivele? Nem János, nem kivele. Szolgálj neki, foglalkozzál vele, figyeljél oda rá. Micsoda dolog lett volna, hogy eljön a pünkösd ideje, és akkor Péter prédikál az utca egyik sarkán, János meg a másik sarkán. Mit mondtak volna az emberek? Hát, ez nem kell. Ilyenben van részünk, otthon is. Én az egyik szobában alszom, a feleségem a másik szobában alszik. Én az egyik helyen duzzogok a fiamra, a fiam a másik helyen duzzog rá. Most menjek egy olyan közegbe, ahol ezek meg itt marják egymást. Hát az emberek olyan közegbe akarnak menni, ahol szolgálnak feléjük. Melyik volt a nagyobb? Ki a nagyobb? Ez volt a nagyobb, vagy az volt a nagyobb? Hát esetleg azon lehet vitatkozni még talán, mint amit szoktak is mondani a testvérek, hogy Pál apostol leírta, hogy bűnösök között első vagyok én, de ez az egy hiba van a Bibliában, mert nem ő volt a legnagyobb bűnös, hanem én. Na még ilyen szinten még talán elmegy a vita, bár ez sem igazán egészséges, de még mindig jobb. Ki a nagyobb? Testvérek, ezt nekünk nagyon meg kell jegyezni. Van egy ilyen ige, több helyen is le van írva az Ószövetségben. Tiéd a dicsőség, milyen orcánk pirulása. Bennem úgy néha megkérdőjeleződött, hát most akkor minden egyes jó dolog, amit tesz egy testvér, az az Istentől van? És minden egyes rossz dolog, amit tesz egy másik testvér, az ő bűnei miatt van? Hát hogyha azt mondjuk, hogy ő nem szolgál, nem imádkozik, nem olvassa a Bibliát, nem szereti a testvérét, ez az ő bűne. És amikor szolgál, elolvassa a Bibliát, imádkozik és szereti a testvéreket, akkor miért nem mondjuk azt, hogy ez az ennek a testvérnek a dicsősége? Ez olyan jó testvér, ez nagyon sokat tud szolgálni, nagyon tud szeretni. Nincs ilyen testvérek. Ami az életünkben rossz van, az tőlünk van, mert innen a szívből származnak a gonosz gondolatok, szavak, perlekedések, paráznaságok, tisztátalanságok, és az Isten tökéletes, a világosságoknak atya, és tőle származik minden jó adomány és tökéletes ajándék. Ha valami jó volt az életemben, az az Isten ajándéka és az Isten kegyelme. Nem én szedtem össze magamat, hanem az Isten kegyelme átölelt és felemelt. Nem én lettem jó, nem én változtam meg, hanem az Isten kegyelme megváltoztatott. Egy dolgot tehetek, hogy beengedem, hogy megnyitom a szívemet. És akkor beérkezik, és hagyom magamat, hogy munkálkodjon benne. És be is zárhatom előtte az ajtót, és azt mondhatom, kopácsolhatsz te Úr Jézus, ide nem jössz be. És akkor nem tudja ezt kifejteni. És akkor maradok a magam bűneivel. Tied a dicsőség, milyen orcán pirulása. Tőlük semmi jó nem származik. Belőlünk csak rossz leállnak ki testvérek. De aki jó közöttünk, jó bennünk, aki jó általunk, az az Isten fia, Jézus Krisztus. És az Úr Jézus Krisztus elkezdi ezeket a nehezen kezelhető embereket, elkezdi ezeket így gyúrni, elkezdi ezeket tanítani, elkezdi ezeket inteni, egy csoportba tartja őket, munkálkodik az ő életükben, mert azt akarja, hogy legyen benned, legyetek békében egymással, és akkor ki tudjátok majd fejteni azt a hatást, amit én akarok, hogy kifejtsetek. Legyen a ti szívetekben is békesség, és legyetek békességben egymással, és szolgáljatok egymásnak. És tanuljátok meg, hogy a másik bűneit hogy kell elhordozni. Hát, miből tanuljátok meg? Nézzetek engem! Aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét minden napon, és úgy kövessen engem. Ahova én mentem, oda jöjjön az is. Volt egy jogos vádpont az Úr Jézus ellen? Volt egy olyan dolog, amire azt mondhatjuk, hogy hát ez tényleg becsúszott az Úr Jézus életében. Erre nem figyelt eléggé oda. Ez elkerült a figyelmét, vétett valóban. Hát azért az egy dologért méltó a kárhozatra, a halálra. Méltó arra, hogy Isten elhagyja. Nem volt. És akkor berlekedett, vagy kereste a világi hatóságokat, vagy benyújtott valami kérvényt, vagy óvta magát. Elhordozta a mi bűneinket. nem birkák vagyunk, hanem bárányok, de meg kell tanuljuk elhordozni a másiknak a hamis szellemiségét, a másiknak a botlását, a másiknak a bűneit. Nem lakik benne a sátán, csak hatott rá, használni tudta, és ugye azt mondja az Úr Jézus, ha megütik a te jobb orcádat, tartsod a bal orcádat is. Ha elkényszerítenek egy mérföldre, akkor nem mondd azt, hogy engem nem kényszeríthet senki. Az én életemben nem avatkozhat bele senki. Nem mondjad azt, hogy elmegyek kettőre. És majd van egy igaz bíró, aki figyeli ezt az egész akciót, ezt az eljárást, és ez az igaz bíró majd el fog járni az én ügyemben. Hát az Úr Jézussal szembeni eljárást is figyelte ez az igaz bíró. És azt mondta harmadnap hajnalban, hogy jöjj ki a sírból, és támadjál fel. És igazságot szolgáltatott az Isten. És a halál többé rajta nem uralkodik. Hiába gyűlölködtek a oroszlók, hiába gyűlölködtek a farizeusok, nem lehet már elkapni az Úr Jézust. Nem lehet ismét megfeszíteni, mert él. Hiába próbálták a kereszténységet elfojtani. Családi házakban, városokban, országokban, hiába indítottak ellenük írtó hadjáratot. Nem lehet kipusztítani Isten népét. A zsidóságot hiába próbálta Hitler elpusztítani. Egyszer Isten azt mondta, eddig tartott a te hatalmad, innen jön az enyém. És utána a háború után nem sokkal megalakul Izrael országa. Évszázadokig nem volt neki saját otthonunk, és most van. Nem lehet Isten népét elpusztítani. Mert Isten népe él. Mert a feltámadás ereje munkálkodik. Hát a testünket ilyen miszlikekre darabolhatják. Tehát mi volt a szólásmondás, amit az első időkből hagyott ránk a történelem? A mártírok vére magvetés. Ha megölt, mint a hétfejű sárkánya mesébe, levágták az egyik fejét, hét nőtt a helyére. Megöltek egy keresztényt, és heten tértek meg. Mert tudjátok miért, testvérek? Mert békesség volt a szívükben. Úgy tudtak meghalni, mint a bárány az ő nyírője előtt, mint az Úr Jézus. És az embereknek van egy kulcs fontosságú fogalom az életükben, amit nélkülöznek Jézus nélkül. Békesség. Nincs békesség. Béke van, de békesség nincs. Említettem már a testvéreknek, hogy egyszer, mikor Kálmánnal vitatkoztunk, tehát mi együtt voltunk, nem egymással vitatkoztunk, hanem egy kolléganőnkkel szemben vitatkoztunk, és elmondta ez a kolléganő, sokat hallgatta a bizonyságtételünket, ha sor került rá, akkor mindig rákérdezett, és elmondta, hát nekem ez a hit, ez nem kell, én nem így látom, nem tudom elfogadni. Egy dolgot nagyon irigylek bennetek. Az a békesség, amely ott van nálad. Az olyan irigylésre méltó. Egyszer eljött ide egy fiú, azt hiszem a Péter István ige hirdetésére, 3-4 éve volt ez, és ő elhagyta az Urat, elfordult Istentől. Megtért, és csodálatos volt vele beszélgetni, közösségbe lenni, de elhagyta az Urat, és oda mentem hozzá, mondtam neki, hogy hát barátnőivel jöttek el ketten, hát nem hiszem, hogy is ismerik a testvérek. Akkor én már évek óta nem láttam, csak az ő lánytestvére, az a Békés Csabai gyülekezet tagja, és rajta keresztül üzentem neki, hogy a Zsoltit hív már el, lesz nálunk egy evangelizáció. És a Zsolti eljött a barátnőjével. És leültem mellé az ige hirdetés után, és megkérdeztem tőle, hogy szólt az ige? Hát szólt, jó volt. És mondom, hogy érzed magad? Milyen az Úr Jézus nélkül élni? Nem jó. Hát mondom, akkor miért nem élsz vele? Nem tudom. És elment a barátnőjével, élettársával, és ki tudja, merre járnak. Nincs békesség. Az Úr Jézus oldalán pedig van. Egy igazi békesség betölti a szívemet. Miszlikekre vághatna, nem billent ki ebből a békességből semmi. Ha nekem a békességem azon van, hogy nekem van 10 millió forintom a bankban, akkor addig tart a békességem, amíg a bankszámlám. Ha abban van a békességem, hogy óriási izomzatom van, és a lányok bálványa vagyok, akkor addig tart a békességem, amíg megvan ez az izomzat, megvan az egészség. Ha abban van a békességem, hogy nekem a pozícióm van, figyeljék meg a testvérek, amikor valamilyen olyan politikus ül a székbe, aki már 30 éve politizál, vagy olyan gyárigazgatót mutatnak. Egyrészt általában ezek az emberek kövérek, végtelen magabiztosak. Úgy tudnak beszélni, lazák, nekik megvan a pozíció. Addig tart a békességük, amíg megvan ez a pozíció. Ha az én békességem Jézus Krisztuson nyugszik, akkor addig tart a békességem, amíg Jézus él. Ha nem hiszek benne, hogy él, nem erre helyezem a békességemet. Ha hiszek benne, hogy él, és a halál többé nem uralkodik rajta, az én békességem megingathatatlan. Hát én is sajnos el szoktam veszíteni a türelmemet, és azt látom, hogy azonban a békességem, hogy az én gyerekeim jók. Na, addig tart, amíg rosszak nem lesznek. De olyan jó, amikor rá tudom helyezni a békességemet az Úr Jézusra, olyan tartó pillére a békességemet. Ha úgy mondja a zsoltáros, ha a hegyek a tengerbe omlanak is, akkor sem rendül meg az én szívem. Mindegy, mi történik. Ugye elmondtam már annak a testvérnek a történetét, jól emlékszem, volt erről szó, aki azt az éneket írta, hogy ha Isten békéje lakja szívemet, bár dúlhat vihar ellenem. És ugye elmondtam, hogy azután írt ezt az éneket, hogy az egész családja elpusztult. Az egyik gyereke betegségben, a lányai, meg a feleségetán túlélte, de a lányai belefulladtak a tengerbe egy hajótörés után, rettenetes gyötrelmeken ment át, és ebből a gyötrelmekből így jött ki győztesen. Ha Isten békéje lakja szívemet, bár dúlhat vihar ellenem. A gyerekei beleveszhetnek a tengerbe, békességem van, mert tudom, hova mentek. Tudom, hogy erre van megoldás, igaztalás Istentől. Hát ez a só. Ez a békesség a só. És az emberek megkívánják ezt a békességet, ezt a szeretetet. És nézzük végül, hogy hova jutott az Úr Jézusnak ez a pedagógiája. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részéből olvasom azt az igét, amit még utoljára szeretnék a testvérekkel megosztani, és egy kicsit magyarázni. A 8. apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részének a 14. verse. Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten igéjét, elküldték azokhoz Pétert és Jánost, kik mikor lementek, könyörögtek érettük, hogy vegyenek szent lelket, mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak megvoltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor kezeiket rájuk veték, és vőnek szent lelket. Na ugye Samáriára nem tűz száll le. És ugye, hogy ezek az apostolok arról tettek bizonyságot, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért. Mert ezek nem némák voltak. Bár Filip evangélista volt, aki által megtértek a samáriaiak, de tudjuk, hogy Isten szellemeiről azt mondja az Úr Jézus, hogy rólam tesz bizonyságot. Tehát az lehetetlen, hogy oda mentek, és akkor némán integettek. Gyertek ide, és akkor rátették a kezüket a többiekre, és azok elmentek boldogan. Azok hirdették Jézust. Hát az volt a dolguk. Hirdessétek, tegyetek tanítvánnyal minden népeket. És akkor nem tűz szállt le Samáriára, hanem Isten szelleme szállt le. Hát testvérek, ha az Úr Jézusod nincs, nem figyel, nincs résem. Azok esetleg tényleg olyan tüzet kérnek, mint Illés. Hát el tudtak volna oda menni abba a faluba? Hát éppen Jézus tudta, hogy ezek a nyomorult bűnösök, akik engem utálnak, ezek fognak megtérni. Hát ezeket szeretni, hordozni kell. Csak ezek sokan vannak, egy egész falunyi. Na kedves Péter, kezd el csak Jánoson gyakorolni ezt a szeretetteljes hordozást, ezt a békés együttélést. Mert aztán majd ezrek felé kell, hogy gyakorol. Szeretsz engem? Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Na akkor legeltesd az én bárányom. És ezzel mutasd meg, hogy megcselekszed a legkisebbek közül, velem cselekszed meg. Ezzel mutatod meg, hogy szeretsz engem, hogy az én halálomat hirdeted, ami ellen óvni akartál. És Péter hirdeti az Úr Jézus halálát. Pünköstkor, meg onnan kezdve végig, míg ő maga meg nem hal. És János pedig el kell menjen szégyen szemre, arra a környékre, abba a faluba, amerre tüzet kért. És biztos eszébe jutott. Mikor Jézussal jártam, ugyanitt itt álltam, ráláttam a falura, azt mondtam, hogy jöjjön rá tűz. Kérjünk rá tüzet. Még jó, hogy megkérdezte az Úr Jézustól, ez nem is rossz. Meg kell kérni az Úr Jézustól mindig, és ő majd válaszol, hogy ne csinál. És most eszébe jutott, most pedig megtért ez a falu, bevették az Isten igéjét, és jövök, és küldöm az Isten tüzét. Az Isten tüzét hozom rájuk. És Péter és János együtt szolgálnak. ez a két jellem, ez tűz és víz. Tűz és víz. És ezek együtt szolgálnak. Ezeket az Úr Jézus össze tudta kovácsolni. Ezeket az Úr Jézus össze tudta forrasztani. Ezeket az Úr Jézus egyé tudta tenni, hogy békében éljenek egymással. És ezen az úton nem arról volt szó. Péter, tudod, hogy én vagyok a nagyobb? Nem, nem, mert én vagyok a nagyobb János. Ezen az úton nem arról volt. Bevették az Isten igéjét, megtértek. De jó, hogy Isten őket is szereti, kegyelmébe fogadta. Menjünk, szolgáljunk. János, elfáradtál, segítsek, hol aludjunk? Van elég pénzed? Elkezdtek békében együtt munkálkodni, mert az Úr Jézus iskolájába jártak, néha kaptak egy-egy rossz jegyet is, de megtanulták a tananyagot. És eljutottak Samáriáig, és ez a tűz és a víz együtt szolgált. Testvérek, a mi jellemünkben is van tűz és víz. És ebből könnyen lehet árvíz, meg könnyen lehet tűzvész is. Amikor kicsap a tűz, minden felperzsel, falvakat, embereket, gyülekezeteket, családokat dúl fel ez a tűz. Én oda mondom, én nem értek ezzel egyet, ezek nem szeretik Jézust. A másik meg víz, az is, hogyha kicsap, akkor árvíz van, testvérek. Mindenki belefullad abba a gyülekezeti légkörbe, amikor olyan árvíz van, abba a családi légkörbe. Belefulladnak az emberek. A tűz, a tűzhelybe való. Kell, hogy legyen tűz, mert a lámpásoknak égni kell. Csak egy tűzhelyre kell menjen. És a víz pedig, az pedig a mederbe való, a gátak közé. És az Úr Jézus leszabályozta ezeket a gátakat. Hát a mi környékünk a legjobb példa erre. Hát itt mocsárvilág volt, alig éltek meg az emberek, csak ilyen halmokon, mint szeghalom. És amúgy meg mocsárvilág volt, nem lehetett utat építeni, nem lehetett létrehozni üzemeket, gyárakat, gazdasági egységeket. Hát itt halászni lehetett, meg vadászni, meg ki tudja szőni, fonni. És akkor, amikor szabályozták itt a folyókat, akkor be lehetett népesíteni azokat a területeket, településeket, utakat lehetett építeni. Hát ez az árvíz jellegű Péter így lett leszabályozva, ez a tűz jellegű János így lett a helyére téve, éget benne a tűz, de a tűzhelyen, folyt benne a víz, de a medrében. Az Úr segítsen bennünket is így egyé válni, a természetünket helyes irányba terelgesse az Úr, metsze meg az Atya a szőlőt, amely gyümölcsöt termett, hogy még több gyümölcsöt teremjen.